Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének negyedik előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja a kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Tóth Ágota 1967-ben született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban, míg egyetemi tanulmányait a Szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte, ahol 1990-ben kapott okleveles vegyészdiplomát. 1990. augusztusától a Morgantowni Nyugat Virginia Egyetem kémia tanszékén folytatott doktori tanulmányokat Ken Showalter professzor irányításával. Tanulmányai mellett heti 10 órában oktatott általános és fizikai kémia laboratóriumi gyakorlatokat. 1994-ben szerzett PhD fokozatot kémiából. 1995 óta a József Attila Tudományegyetem, majd a Szegedi Tudományegyetem fizikai-kémiai tanszékének egyetemi oktatója. A laboratóriumi és szemináriumi gyakorlatok vezetése mellett 2001 óta tart fő és speciális kollégiumokat, általános és fizikai kémia, valamint nem lineáris dinamika témakörökben. Kutatási területe a fizikai kémián belül a nem lineáris dinamika, melynek során kémiai reakciókban spontán kialakuló tér- és időbeli szerkezeteket tanulmányoz, kísérletileg és elméletileg. Kutatómunkáját 1996-98 között Otka posztdoktori ösztöndíjasként végezte. 1999-ben Matsume ösztöndíj keretében 7 hónapot töltött a Kiotói Egyetem fizika tanszékén Kenichi Yoshikawa csoportjában. 2001-ben Bolyai János kutatói ösztöndíjat nyert el. Publikációs tevékenységét 151 összesített impaktfaktorral bíró 43 nemzetközi közlemény és 467 független hivatkozás jellemzi. Felkérem Tóth Ágota docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy a címből is kiderült, ugye a mai alkalommal kémiáról lesz szó, és mivel nem mindenki foglalkozik nap mint nap kémiával, ezért én úgy gondolom, hogy az előadás első részében a legfontosabb alapfogalmakat fogom definiálni. Majd a kémiai hullámok jellemzőiről és a hullámok révén kialakuló mintázatok különböző típusairól fogok beszélni. Az előadásom fő részét pedig a biológiai és a kémiai hullámok különböző példáinak a szemléltetése fogja jelenteni, és úgy tervezem, hogy az utolsó negyed órában fogom megmutatni azt, hogy hullámok segítségével hogyan lehetséges labirintusban a lehető legrövidebb utat megtalálni két pont között. Hogyha arra gondolnak, hogy mit is csinálnak a kémikusok, akkor ugye egyrészt az jut eszükbe, hogy a kémikusok különböző anyagokat szintetizálnak, ezen anyagoknak a szerkezetét, kémiai és fizikai tulajdonságait határozzák meg különböző módszerekkel. A kémikusok másik csoportja azonban olyan jelenségek, folyamatoknak a tanulmányozását végzi, amely a környezetünkben is megtalálható, és ezen folyamatokat próbálja megérteni, illetve jellemezni. Én ezen utóbbi csoportba tartozom, és a mai előadásban a környezetünkben megtalálható jelenségek közül az önszerveződő rendszerekről lesz szó. Hogyha arra gondolnak, hogy mit is jelenthet ez az önszervező rendszer, és megpróbálják megkeresni különböző internetes segítségekkel, akkor ugye az Oxford Typotech kémiai kislexikonban azt tapasztalhatják, hogy az önszerveződő rendszerekben spontán rend alakul ki. Hogyha visszautalok Kálmán Erika professzor asszony 2004-es Mindentudás Egyetemének az előadására, akkor pedig azt mondhatjuk az önszerveződés folyamatáról, hogy ezen folyamatokban a különböző rendszerek a környezetével kapcsolatban állnak, nyílt rendszerekről van szó, és az anyag rendezettsége spontán, külső behatás nélkül megnő. Hogyha visszagondolunk Ilja Prigozsinnak a munkájára, amely ezen tématerületen és ezen tématerület köré fűződik, és amelyért 1977-ben kémiai Nobel-díjat kapott, akkor pedig azt tudjuk hangsúlyozni, hogy az önszerveződő rendszerekben a mintázatok kialakulásának mindenképpen egyensúlytól távol kell lennie. Ha netalántán zárt rendszerben próbálunk önszerveződő rendszereket találni, akkor ezek a mintázatok biztos, hogy nem állandóak, hanem csak tranziesen léteznek. Az önszerveződő rendszereket különbözőképpen lehet csoportosítani, és én két csoportra osztom ezeket a rendszereket. Az első csoportba tartoznak azok a mintázatok, amelyek időben állandóak, és a másik csoportba pedig azok a mintázatok fognak tartozni, amelyek időben haladó mintázatokat fognak jelenteni. Az időben állandó mintázatokra különböző példákat lehet hozni, és én az első három példának az emlős állatok bundázatának a mintázatát fogom megemlíteni. Ezen mintázatoknak, ha megnézzük a színtelen bunda mellett, ugye lehetséges egy körkörös szerkezet kialakítása, illetve lehetséges egy csíkos, sávos mintázat létrejötte a különböző bundázatokban. Ezen két mintázat típus mellett nagyon más nem található, és hogyha megnézzük ezen mintázatoknak a kombinációit, akkor általában azt tudjuk mondani, hogy például a pöttyös állatoknak a farka az maximum lehet csíkos, de a fordítottját soha nem tapasztaljuk, tehát csíkos állatoknak a farka az sohasem lehet pöttyös. Mindenre 1952-ben Alan Turing egy olyan hipotézist alkotott, amely szerint a morfogenezis során a különböző anyagok diffúzióbeli különbsége hozza létre ezt a kétféle mintázatot. Ha kémiai rendszerekben próbáljuk mindezt megmutatni, akkor 40 évet kellett várni arra, hogy egyáltalán ez a hipotézis valóban fennáll-e, ugyanis 1990-ben Patrick de Kepper Bordeaux-ban mutatta meg egy kémiai reakcióban, hogy valóban a diffúzióbeli különbségek kétféle mintázatot, pöttyös és csíkos mintázatot fognak eredményezni egyszerű kémiai reakciókban. Hogyha visszatérünk a biológiai példák felé, akkor természetesen időben állandó mintázatokat tudunk találni, hogyha megnézzük a különböző lepkéknek a szárnyát, és ezen lepkeszárnyaknál mindenféle szimmetriájú alakzatok kialakulhatnak. Ugyanúgy lehetséges akár háromszög alakzatok kialakulása a különböző kagylók vázának a külsején is. Az időben állandó mintázatok típusába még ide tartoznak az úgynevezett lézegang alakzatok. Ezen lézegang alakzatok két olyan vegyület összeöntésével alakulhatnak ki, amelyek összeöntése egy szilárd csapadékot fog eredményezni. Mindez a különböző kísérleti körülmények között ilyen sávos alakzatot tud eredményezni, hogyha kémcsőben hajtjuk végre a kísérletet, illetve hogyha sík felületen hajtjuk végre a kísérletet, akkor ilyen körkörös mintázatok jöhetnek létre. Az időben állandó mintázatok mellett, ahogy mondtam, az önszerveződő rendszerekben lehetséges időben haladó mintázatoknak a kialakulása is. És itt ugye nem csak arra gondolok, hogy a kávéban a tejszín az valamilyen spirális mozgást végezhet, hanem arra is lehet gondolni, hogyha a környezetünkben valamilyen környezet szennyezés történik, akkor ezen szennyező anyagoknak a terjedése a légkörben, a talaj, vagy akár a természetes vizekben, ide gondolva ugye a Tiszán történt szennyeződést is, mind-mind időben terjedő mintázatot eredményez. Ugyanolyan időbeli haladó mintázatot ad az, hogyha Nyáron fölnézünk a gyönyörű égre, és megnézzük, hogy a különböző bárányfelhők milyenféle alakzatokat tudnak eredményezni. De ugyanilyen mintázatot ad az is, hogyha netalántán a kertben kinthagyjuk a vas szerszámunkat, és azt ugye az eső jó párszor megáztatja, akkor természetesen a vas elkezd rozsdásodni, és ezen rozsdásodás például ilyen rózsaszínes alakban megint adott sebességgel fog haladni. Az előadásomban olyan mintázatokról fogok beszélni, amelyek többször megismétlődhetnek, ezek lesznek a hullámok, és már most előrevetítem, hogy a hullámoknak különböző típusait fogjuk megismerni, az úgynevezett céltábla mintázatokat, beszélni fogok nem csak a spirál galaxis alakzatából a spirálokról, hanem ennek három térbeli dimenziós változatáról, a különböző tekercs alakzatokról is. És hogyha arra gondolunk, hogy mit is jelentenek a hullámok, akkor megint ugye célszerű először valamilyen szótárat fellapozni, és hogyha a Wikipédiát nézzük meg, akkor abban azt tudjuk olvasni, hogy a hullám egy rendszernek egy olyan állapotváltozása, amely időben és vagy térben szabályosan ismétlődik. És hogyha én itt bárkitől a közönségben megkérdezném azt, hogy mondjon egy példát a hullámra, akkor mindenki tudna legalább egyet mondani. Én a korábbi fizikai tanulmányok alapján három példát fogok említeni, amelynek úgymond nincs köze az általam vizsgált kémiai hullámokhoz. Az első hullám, ami ugye akár most is körülvesz bennünket, ugye a fény, amely az elektromágneses hullámnak egy fajtája, és az elektromos hullám során az elektromos és a mágneses térerősség az, amely periódikusan változik. A hanghullámokban ugye a hangforrás mozgatja el a körülötte levő különböző részecskéket, és az így kialakuló nyomásváltozás fogja eredményezni az adott hangnak az érzékelését. Vagy pedig, hogyha megint gyerekkori élményekre gondolunk vissza, akkor ugye valamilyen folyó vagy tópartján, hogyha kavicsot dobáltunk be a vízbe, akkor ugye azt tapasztalhattuk, hogy a kavics, ahogy beért a vízbe, egy körkörös hullámokat eredményezett, amelyben a hullámban levő vízoszlop magassága periódikusan csökkent, ahogy távolodott az adott hullám a beesés helyétől. A mai alkalommal azonban olyan hullámokról lesz szó, amelyben a kémiai összetétel, illetve az anyagok mennyisége fog periódikusan változni. Ezen kémiai hullámok kialakulásához két feltétel kell. Egyrészt a kémiai hullámnak és a kémiai hullámot alkotó közegnek gerjeszthetőnek kell lenni, és mindjárt definiálom, hogy mit értek ez alatt. Másrészt pedig az adott közegben az egyes részecskéknek mozogni kell, és ezen mozgást transportfolyamatoknak nevezzük, amelyek közül az egyik legegyszerűbb a diffúzió. Tehát e kettő körülménynek együtt kell léteznie, hogy kémiai hullámokról tudjunk beszélni. De mit is jelent azt, hogy egy közeg gerjeszthető? Ehhez azt a definíciót tudom mondani, hogy a gerjeszthető rendszerekben van egy kiindulási stabil állapot, amelyet, hogyha egy küszöbérték fölötti perturbáció fog érni, akkor ez a kémiai összetétel, vagy az adott részecskének a mennyisége nagyon nagy mértékben megváltozik, amely azt eredményezheti, hogy az adott rendszernek akár a színe is megváltozhat, és utána pedig szépen lassan visszatér a kiindulási stabil állapothoz. Mindezt gerjesztésnek nevezzük, és a gerjesztés eredménye egy kémiai hullám. Ez azt fogja eredményezni, hogyha többször végrehajtom ezt a küszöbérték fölötti gerjesztést, akkor természetesen többszörösen tudok ilyen hullámot indítani. Ha a hullámnak megpróbálnánk megnézni, hogy milyen szakaszokból áll, akkor azt tudjuk mondani, hogy ha a gerjesztés megtörténik, akkor a küszöbérték feletti perturbáció azt fogja eredményezni, hogy az adott kémiai anyagnak a mennyisége az ugye nagyon nagy mértékben megnő. Ez az, amely általában színváltozással jár, és ezt az állapotot nevezzük gerjesztett állapotnak. Azt az állapotot, amikor teljesen visszaérünk a kiindulási stabil állapotba, azt nevezzük nyugalmi állapotnak. A kettő között található az úgynevezett refrakter állapot, amely azt a tartományt jelzi, ahol újabb küszöbérték fölötti perturbációt nem tudunk végrehajtani, azaz újabb hullámot nem tudunk generálni. Mindez azt jelenti, és azt fogja eredményezni, hogy nem lehet tetszőleges sűrűn indítani ezeket a hullámokat, hanem van valamekkora időtartam, amelynek el kell telnie, hogy az adott hullámot tapasztalni tudjuk. Hogyha netalántán a perturbációnk a küszöbérték alatti értéket fog jelenteni, akkor az azt fogja eredményezni, hogy nincs túlságosan nagymértékű változás az adott rendszerben, nagyon hamar vissza fog térni a rendszer a kiindulási állapotába, és nem látunk semmiféle változást. Mindezen gerjeszthető közegekben az alap az, hogy a kémiai reakció, vagy netalántán biológiai folyamatokban a biológiai folyamat pozitív visszacsatolással rendelkezik. A pozitív visszacsatolásnak két típusa van. Az egyik típus az autokatalízis, amely úgy definiálható, hogy a reakcióban képződő termék képződése növelni fogja saját magának a képződését. A másik lehetőség a pozitív visszacsatolásra, amikor az adott reaktáns a saját bomlását fogja gátolni, és ezt ugye öninhibíciónak nevezzük. E kettő közül az egyik megléte eredményezheti azt, hogy a rendszerünk gerjeszthető lesz, és hogyha gerjeszthető a rendszerünk, akkor kémiai hullámot tudunk térben generálni. A kémiai hullámok közül én egy példán szeretném bemutatni a hullámoknak a jellemzőit, és a hullámokból kialakuló mintázatokat, és ez a példa pedig a mi tématerületünkön a reakció, amellyel hosszabb, rövidebb távon mindenki találkozik, és ezt a reakciót Boris Belousov és Anatol Zsabotinszky után Belousov-Zsabotinszky reakciónak, vagy röviden BZ reakciónak nevezzük. Ez a reakció egy olyan folyamat, amikor veszünk egy szerves anyagot, és ezt a szerves anyagot fogjuk oxidálni valamilyen anyaggal, ami a mi esetünkben a bromátot fogja jelenteni, savas közegben és valamilyen fémion katalizátor jelenlétében. Ennek a reakciónak a története a 40-es évek végén, 50-es évek elején kezdődött Boris Belousovval, aki azt tapasztalta a kísérleti tanulmányai során, hogy van egy olyan reakció, amely periodikus színváltozással jár. A kutatásai során ő a Szentgyörgyi Krebs ciklust próbálta vizsgálni, és azon belül is a citromsav különböző oxidációs állapotait próbálta meghatározni, és ehhez természetesen valamilyen olyan vegyületet kellett venni, ami könnyen elérhető. Ez volt a bromát. Ugyanakkor azt tapasztalta, hogy a bromát a citromsavval nem nagyon reagál, éppen ezért hozzá kellett tenni egy segédanyagot, amit katalizátornak nevezünk, és ez a segédanyag annak idején a cérium-3 volt, amely egy színtelen anyag volt. Az egész oldat összességében egy színtelen oldat volt, amelynél azt tapasztalta, hogy ezen a színtelen oldat néha sárgává vált, aztán visszaszíntelenedett, és ez a sárgulás többször megtörtént. Ezt a felfedezését próbálta tudományos folyóiratokban közölni, de mindenütt a kémikusok azt mondták, hogy mindez lehetetlen, ugyanis ellent mond a termodinamika második főtételének. Hogy pontosan mi is az a második főtétel, azt jövő héten megismerhetik Visi Csaba professzor előadásából. Számunkra most az nem fontos, csak az a fontos, hogy ezt a cikket, vagy ezt a munkát mindenütt visszautasították, csak egy huszadrangú bíráló nélküli folyóiratban tudta publikálni az eredményeit. Ennek aztán az lett a vége, hogy elment a kedve ezen anyaggal foglalkozni, viszont a recept az a Szovjetunióban úgymond megmaradt, és Anatol Zsabotinszkij kezébe került, aki 68-ban apróbb módosításokat végzett, és nem csak időbeli periodikus viselkedést, azaz időbeli oszcillációt talál, hanem bizony térbeli viselkedést, térbeli hullámokat is talál. Olyan módosításokat végzett, hogy a citromsavat egy másik anyagra cserélte, és a katalizátort is egy olyan anyagra cserélte, amelynek a színváltozása pirosból kékre történt, tehát vizuálisan sokkal láthatóbb mintázatokat eredményezett. Mindez a receptúra ugye a szocializmus idején a keleti blokkban terjedt. 1968-ban Prágában volt egy előadás tavasszal, amikor is először nyílt lehetősége a keleti és a nyugati kutatóknak egyszerre megbeszélni ezeket a mintázatokat, és így a nem lineáris dinamikusok területén a prágai tavasz más jelentéssel is bír, ugyanis ez volt az időpont, amikor a nyugati tudósok is meglátták ezt a reakciót, és Arthur Winfrey-nek annyira megtetszett, hogy természetesen ezt exportálta Amerikába, és innen indult aztán ez a reakció a hódító útjára. 72-ben már sikerült megalkotni a mechanizmust, amely Field, Körös és Noise nevéhez műződik, és amely mind a mai napig alapjaiban leírja ezt a reakciót. Na most ezt a reakciót fogjuk használni arra, hogy a hullámok jellemzőit meg tudjuk mondani. Mivel időben haladó dolgokról van szó, az első jellemző, amit mindenképpen meg lehet adni, az az adott hullámnak a sebessége. Ezen hullám sebesség az természetesen függeni fog a különböző kémiai anyagoknak a koncentrációjától. A másik függvény, amely hullámokat jellemezheti, az úgynevezett disperziós körbe. Ez pedig abból adódik, hogy az adott hullámban van egy olyan időtartam, amikor újabb hullámot nem tudunk generálni, és ennek megfelelően létezik egy olyan minimális periódis idő, aminél kisebb gerjesztéseket soha nem tudunk végezni. És így a disperziós görbének azt a görbét nevezzük, amikor az adott hullám sebességét ábrázoljuk a periódus idő függvényében. Ezen görbe nagyon nagy periódus időknél ugye azt fogja eredményezni, hogy a stabil állapot beáll, és ennek megfelelően a hullám sebessége függetlenné fog válni a periódus időtől. A harmadik jellemző az úgynevezett kritikus méret. Ez a kritikus méret abból adódik, hogy nem csak sík alakú hullámokat lehet indítani, hanem bizony görbült hullámokat is, és hogyha a görbült hullámoknak a sebességét a sík fronthoz összehasonlítjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy ilyen konkáv hullámoknál a görbület növekedésével egyre gyorsabb lesz a hullámom, míg az ilyen konvex hullámoknál a görbület növekedése a hullám sebességének csökkentését fogja eredményezni, és természetesen a minimális sebesség a nulla, amely azt eredményezi, hogy így létezik egy olyan kritikus sugár, vagy kritikus méret, ami alatt hullámot nem tudunk indítani. Hogy ezt egy rövid filmrészleten illusztráljam, akkor azt fogom mutatni, hogy veszünk egy egyszerű kapillárist, és ezen kapillárisnak a mérete láthatják, hogy körülbelül 80 mikron, és azt fogjuk megnézni, hogy ezen kapillárison a hullám áthalad, illetve hogyha a kapilláris mérete a kritikus méret fölötti sugarat fog jelenteni, akkor természetesen képes hullám indítására. Ha azonban a hullámban tapasztalható sugár a kritikus méret alatti sugarat fog jelenteni, akkor természetesen a kapilláris végéről nem fog új hullám indulni. És mindez fogja az alábbi klip szemléltetni. Annak idején Ugye külön-külön a hullámokat nagyon nehéz látni, éppen ezért két hullám kivont képét láthatják, amelynél, ha kritikus méret alatt vagyunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hullám végig fog haladni az adott kapillárison, de új hullámot nem tud indítani. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a kémiai gerjeszthető hullámoknál van egy kritikus méret, amely fölött újabb hullámot tudunk indítani, és amely alatt azonban a hullámok nem indíthatók. A további jellemzők közé tartoznak azok a tipikus hullám jellemzők, amelyek minden klasszikus hullámnál fönnállnak, ilyen például a törés, illetve a visszaverődés jelensége. Hogyha a törés jelenségét próbálnám jellemezni, akkor ugye azt tudom mondani, hogy a töréshez kell két különböző tulajdonságú közeg, és ezen két különböző tulajdonságú közegben a hullám terjedési sebességének másnak kell lennie. Itt a jobb oldali képen a hullámok jobbról balra fognak haladni, és az alsó közegben a terjedési sebesség lassabb. Ez azt fogja eredményezni, hogy a hullám megtörik, és a törésre a hagyományos szabályok érvényesülnek. Erre a klasszikus hullámba, a vízhullámra hozok egy példát, ahol ugyanúgy a vízhullám jobbról balra terjed, és itt egy ilyen háromszög alakzatban található egy lassabb haladási sebességgel terjedő közeg, amelyben szintén a vízhullámok törése figyelhető meg. A másik jelenség, amely a klasszikus hullámoknál bizonyos körülmények között fennáll, ez az elhajlás jelensége. Hogyha a klasszikus hullámoknál a hullámhossz egy adott rés nagyságával azonos nagyságrendű, vagy annál jóval nagyobb, akkor megnézhetjük, hogy mit tapasztalunk, hogyha a hullám a résen áthalad. Ha a rés méret jóval nagyobb, mint az adott hullámnak a hullámhossza, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hullám végighalad a résen, és nem történik semmi izgalmas. Ha azonban a hullámhossz és a rés méret körülbelül azonos nagyságrendű, akkor azt tapasztaljuk, hogy a résen áthaladva a hullámunk elhajlik. Ez a mi gerjeszthető hullámainknál már másképp működik. Van egy kritikus méret, a kritikus méret alatt soha nem tapasztaljuk az elhajlás jelenségét. A kritikus méret fölött azonban bármekkora nagy is a résünk, minden egyes esetben tapasztaljuk az elhajlást. A következő hullám tulajdonság ugye az interferencia, amikor azt nézzük meg, hogy a hullámok két vagy három résen áthaladva hogyan alakulnak, és azt tudjuk, hogy vannak bizonyos pontok, ahol a kioltás, bizonyos pontok pedig, ahol az erősödés található. Ez kémiai hullámoknál soha nincs. Ha két hullám egymással találkozik, akkor egymást kioltják, és nem alakul ki semmiféle erősödés. Egyedül a kioltás lehetséges, amely azonban klasszikus hullámoknál nem lép fel. Ha már ismerjük a hullámoknak a különböző tulajdonságait, akkor lehet arról beszélni, hogy milyen mintázatok alakulhatnak ki a hullámokból. Ahogy az előadás elején mondtam, háromféle mintázat van, és az egyik mintázat az úgynevezett céltábla mintázat, amely egy pontból történő periódikus perturbációt jelent, és itt gondolhatnak akár a pacemakerre is, hisz ott ugyanúgy működik a dolog, hogy a pacemaker adott időközönként bocsát ki jeleket. Mindezt, ha megnézzük egy petri csészében haladó hullámnál, és ezen petri csészében az alap stabil állapot ugye piros szín, és maga a hullám egy kék színű, és amely pontot figyelni kell, az majd ez az alsó pont lesz, amely tulajdonképpen egy perturbációt fog mindig kiadni, és a kialakuló mintázat, az pedig, ugye mivel a szélén van, a céltábla mintázatnak egy részét fogja jelenteni. A másik mintázat típus az úgynevezett spirál, vagy ebből származtatva dupla spirál mintázat. Ezen spiráloknak a kialakulása a az adott sík hullámszakasznak a megszakításával érhető el, és egy sík hullámszakaszt megszakítani elegánsan lézerrel lehet. Tehát, hogyha én szeretnék egy sík hullámot megszakítani, akkor ahol megóhajtom szakítani, ott egy kicsit lézerrel az adott kémiai rendszert besugárzom, és ennek a megszakadásnak az lesz az eredménye, hogy a hullám egy ilyen fél vagy szakasz hullámként haladna tovább, de mivel itt a két szélén egy-egy pontforrás van, és ezen pontforrás a kritikus méret fölötti pontforrás, ez azt fogja eredményezni, hogy innen egy periodikus ponthullám fog kialakulni, és mivel ez a ponthullám a hullám végénél látható refrakter szakaszba nem tud beérni, ez azt fogja eredményezni, hogy a két hullám így be fog kanyarodni, és egy úgynevezett dupla spirál alakul ki. Hogy a dupla spirál kialakulását is látni lehessen, itt azt kérem, hogy erre a pontra fókuszáljanak. Itt látszik az, hogy a két hullámból egy dupla spirál alakul ki, és néha egy ilyen kis fecskeszányra emlékeztető alakzat is létrejöhet. Hogyha ezt a dupla spirált valamilyen módon megzavarom úgy, hogy a spirál két forgási szárnya közül az egyiket például lézerrel kiviszem a közeg szélére, akkor lehetőség van egyszerű spirálnak a kialakítására, és ezen spirál általában egy ilyen kis fehér vonallal jelzett mag körül fog forogni. Ezen mag, amelyet a spirál magjának nevezünk, aztán természetesen tovább alakíthatja a mintázatok széles tárházát, hogyha három dimenzióban fogjuk ezt megnézni. Ha három dimenzióban nézzük meg, akkor ezt a spirált, ha egymásra rétegezzük, akkor egy tekercs alakzatot kaphatunk, amely tekercs alakzat közepén ezzel a pirossal jelölt vonal tulajdonképpen minden egyes spirálnak a magját fogja tartalmazni. Aztán, hogyha ezt a vonalat fogjuk és egy kicsit megkarlítjuk, akkor pedig még bonyolultabb alakzatok alakulhatnak ki. Most már mindent tudunk a hullámokról, nézzük meg, hogy hányféle hullámról tudunk beszélni. Egyetlen egy kémiai példát szeretnék még hozni, ez pedig a heterogén katalízis témaköréhez tartozik, és ahol megint van egy kémiai Nobel-díjas, Gerhard Erdtről, ugye 2007-ben kapta heterogén katalízises tanulmányai miatt a Nobel-díjat. Ezen mintázatok közül a lehető legegyszerűbb mintázat egy szénmonoxidnak az oxidációja, széndioxiddá, az egyedüli kitétel az, hogy történjen ez egy szilárd felületen, amely általában egy platina kristály. Hogyha megnézzük ezen alakzatokat, akkor ezen alakzatokból és mindenféle céltábla mintázat, illetve spirál mintázat alakulhat ki, mint ahogy itt is látszik, hogy színes és világosabb és sötétebb területek változnak periodikusan, amelyből kialakulhatnak egy kicsit sűrű frekvenciával akár spirálok is. Mindez az átmérő körülbelül 200 mikrométer nagyságrendű, tehát bizony a mintáknak a hullámhossza jóval kisebb. És ez a részlet, amit láttak, ez tulajdonképpen zenével kapcsolható, de nem tudom, hogy ki mennyire szereti a modern zenét, úgyhogy én nem adtam rá a hangot. Ha valaki óhajtja, akkor az Unplatinum címmel Philip Myers zeneszerző révén le lehet tölteni, és filmet és zenét egyszerre élvezni. A kémiai hullámok után egy úgynevezett mexikói hullámról, vagy laoláról szeretnék beszélni, amelyet Vicsek Tamásék vizsgáltak, és amely kifejezés ugye a 86-os foci VB óta terjedt el, amikor is, hogyha a tisztelt közönség nem volt elégedett azzal, ami a focipályán történt, akkor ugye önmagát próbálta szórakoztatni azzal, hogy egyszerre fölálltak, kezüket fölemelték, és azután pedig visszaültek a helyükre. Vicsek Tamásék számos ilyen hullámfelvételt kielemeztek, és meghatározták, hogy természetesen ezen hullámoknál is van egy kritikus méret, és ez a kritikus méret néhány tucat embert fog jelenteni. Magyarán, hogyha egymagam álltam volna föl, akkor ugye maximum a mögöttem levő rám szól, hogy üljek le, mert nem látja, mi van a foci meccsen, hogy egy hullám beinduljon, ahhoz ugye nagyobb méretnek kell lennie, tehát legalább pár tucat embernek kell egyszerre elindítani a hullámot. És meg lehet határozni a hullámnak a sebességét, és akár a hullámnak a szélességét is, mint egyéb jellemzőket. A hullámoknak nem nagyon kedvelt csoportjába, de tartozik az erdőtűz és a bozóttűz is. Ugyanis ezen folyamatok, oxidációs folyamatok, és ugye az égés során a hőmérséklet növekszik, amely aztán még inkább gyorsítani fogja az égés folyamatát, azaz a hőmérséklet autokatalitikus, pozitív visszacsatolással bíró hatással rendelkezik, és ennek megfelelően, hogyha ránézünk a bal felső képre, akkor ugye maga a bozót jelenti a stabil állapotot, az égés folyamata az, amikor gerjesztett állapotban van az adott hullámunk, és ugye a fekete égett maradványok jelzik a refraktár állapotot, és hogy előbb-utóbb vissza lehet kapni ugye a stabil kiindulási nyugalmi állapotot, az ennek a Yellowstone-i erdőtűznek a maradványa és jelzi, ugyanis a Yellowstone-ban levő erdőtűz után természetesen a vegetáció újra indul, és meg lehet határozni a sebességeket, illetve a periódus időket. És nem tudom, hogy annak idején mondjuk indiános könyveket olvastak-e, de ott megint ugye egy hullám tulajdonsággal lehet visszaemlékezni, hogy az erdőtüzet mivel lehetne úgymond hatátosan megszüntetni, hogy egy ellentüzet indítunk, ugyanis a kémiai hullámoknál két hullám, ha találkozik, kioltja egymást, amely az indiános regényekben általában működött. A biológiai példákat, hogyha végig tekintjük, akkor az első példa, amiről szeretnék beszélni, az a pestis járvány Európában. És ugye pestis járvány többször végig haladt Európán. A legnagyobbról szeretnék beszélni, ami az 1300-as évek közepében történt. Itt a járványnak a kiinduló pontja Kaffa városa volt, amelyet a tatárok megpróbáltak elfoglalni, és mivel egy ilyen sárgával jelölt pestise rendelkező területről jöttek, ők bizony egy biológiai fegyvert vetettek be, a pestisben elpusztult tetemeket dobták be Kaffa város erődjébe, ami azt eredményezte, hogy természetesen ott a városban is megindult a járvány. Ezelől a genovaiak menekülni kezdtek, és a menekülés azt eredményezte, hogy különböző helyeken kötöttek ki. Például Konstantinápolyban, Alexandriában, Messinában, Tunisban, aztán persze haza is értek Genovába, vagy akár Velencébe. És mindennek az eredménye az lett, hogy sajnos a szárazföldre is átterjedt a pestis járvány, és ez a pestis járvány, ha az 1348-as, nyarat és telet nézzük, akkor bizony már igencsak érintette Európát, de nem csak Európát, hanem ugye Ázsiát, meg itt Tunisz környékén már Afrikába. És behatolt, és aztán még inkább látható, hogy ez a járvány valóban hullámszerűen terjedt végig a szárazföldön. Nem csak emberekre jellemző betegségeknél lehetséges ilyen hullámokat kimutatni, a rókák által terjesztett veszettségnek a hullám tulajdonságait határozták meg az Appalachia-hegységben, Amerikában, Shenandoah völgyben, 72-ben, és itt is, mivel hullámról van szó, a hullám tulajdonság meghatározható, például a veszettség esetében 50 km/h nagyságrendben. Hogyha a hullámokat néztük, akkor a nagy méretekről, most átmentünk a kis méretekre, és megnézhetjük, hogy különböző egerek hipokampusz sejtjeiben található kalcium hullámok hogyan néznek ki, illetve a karmos béka megtermékenyített petesejtjeiben is ugyanúgy vizsgálták a kalcium hullámok terjedését. És azt tapasztalták, hogy alapesetben a kék szín jelzi az alacsony kalcium szintet, a nyugalmi állapotot, és ahogy megtörténik a gerjesztés, ahogy a kalcium hullám elindul, akkor ez kialakulhat ilyen spirális formában, és a sárga, piros szín jelzi azt, amikor az adott hullám a gerjesztett állapotban van, és a zöldes szín jelzi azt, hogy az adott hullám ugye a refrakter állapotába kerül. A jobb oldalon pedig két hullám találkozását lehet ugyanúgy megnézni, és a két hullám találkozása ugye ebben a pontban kioltást eredményez. Itt a méretek jóval kisebbek, és a kritikus méret ugye nem pár száz mikron, vagy nem pár száz méter, hanem mindössze pár mikron, és a sebesség is egy kicsivel más érték, hisz 30 mikrométer per másodperces sebességgel haladnak a kalcium hullámok. A másik hullám lehetőség az úgynevezett depressziós hullámok, amelyet Liao 44-ben fedezett fel, és ez az EEG aktivitás megszűnésének a térbeli terjedését fogja jelenteni. Ez ugye úgymond nehezen vizsgálható vizuálisan, kivéve, ha csirkeretinán végzik ezt a vizsgálatot, ugyanis Müllerék azt tapasztalták, hogy ha csirkeretinán nézik a depressziós hullámot, akkor a hullám vizuálisan látható, és ez a fehéres, teljes szín az, amely a depressziós hullámnak az alakját jelzi, amely megint spirál alakzatú, és természetesen ezen spirálnak a jellemzőt is meg lehet határozni, én csak a sebességet jelöltem itt meg. A másik lehetőség, hogyha nyálkagombákat vizsgálunk, akkor a nyálkagombáknak különböző fázisában szintén lehetőség van hullámnak a létrehozására, és ezen hullám létrehozása olyan körülmények között lehetséges, hogyha van egy nyálkagombám, akkor ezen nyálkagombba, hogyha elegendő nedvesség éri, akkor vígan él. Ha azonban nincs elegendő nedvesség, vagy nincs elegendő élelem, akkor természetesen éhezni kezd, és hogyha éhezni kezd, akkor ciklikus AMP-t fog periódikusan kibocsátani. Ez a ciklikus AMP kibocsátása azt eredményezi, hogy a körülötte levő nyálkagombák mind-mind az adott kibocsátó felé fognak mozogni, hogy egy nagy agregátumot hozzanak létre. Mindez azt eredményezi, hogy a kialakuló mintázat akár spirál, akár céltábla mintázat is lehet. Ezen agregátum kialakulásához 200 mikronos méretnek kell lennie annak a kritikus méretnek, amely eredményezi a ciklikus AMP kibocsátását. És végezetül arról szeretnék beszélni, hogy ha már tudjuk a hullámokat, a hullámok jellemzőit és típusait, akkor mit is tudunk velük kezdeni. Az egyik lehetséges válasz erre, hogy meg lehet találni labirintusban a legrövidebb utakat. Ezen út keresése a legegyszerűbben BZ hullámmal mutatható be, és amit tettünk, az ugye az, hogy használtuk a Beuszov-Zsabotinszki reakciót, kivágtunk egy tetszőleges labirintust, ebbe a labirintusba helyeztük bele az adott reaktánsokat, és amit tettünk, az mindössze annyi volt, hogy itt az alsó pontban egy kémiai hullámot indítottunk, és megnéztük, hogy ez a kémiai hullám hogyan terjed végig az adott labirintusban. Adott időközönként vettünk fényképeket, és ezen fényképeken mindenütt látszódik, hogy éppen az adott időpillanatban hol tart a hullám. Ezen fényképeket egymásra helyeztük, és így kaptuk ezt a szuperpozíciós képet. Mindezek alapján minden egyes térbeli ponthoz a labirintusban hozzárendelhető egy idő, amely az az idő, amely ahhoz kell, hogy oda a hullám elérjen. Ha én tudom, ugye, hogy mikor indítottam a kiindulási hullámomat, akkor bármilyen időpontban meg tudom mondani, hogy a két pont közötti legrövidebb távolság mekkora. Ezt lehet ugye különböző színkódolással elérni, és itt a jobb oldali ábrán ilyen színkódolt ábrát láthatnak, amikor is piros szín az a lehető legközelebbi pontokat jelzi a kiindulási ponthoz, aztán a távolabbi pontok ugye zöldes, sárgás, és a legtávolabbi pontok pedig kékkel vannak színkódolva. Hogyha azt szeretnénk megnézni, hogy melyik a legrövidebb út bármilyen labirintusbeli pont között, akkor egy olyan gondolatkísérletet kell végrehajtanunk, hogy fölmegyünk a hegyre. Ha fölmegyünk a hegyre, akkor ugye elfáradunk. És lehet, hogy visszafele már nem biztos, hogy a turista útnak az úgymond lankásabb, de hosszabb útvonalát szeretnénk választani, hanem a lehető legrövidebb utat. A hegyről a legrövidebb út lefele, az ugye a legmeredekebben történő mozgást jelenteni. Ugyanezt kell végrehajtanunk a hullámoknál is. Bármilyen pontot, hogyha végre mi kijelölünk, mint például ezt a piros pontot itt az alsó sarokban, akkor ezen pontban a legnagyobb meredekség irányában vissza tudjuk követni az adott kiindulási ponthoz tartozó legrövidebb utat. Ez az út biztos, hogy a legrövidebb, és biztos, hogy a két pont közötti optimális utat fogja tartalmazni. Ha megnézzük, hogy például itt a bal felső sorakban van két pont igen közel egymás mellett, mégis az egyiktől a legrövidebb út az ugye egyből balra vezetés, aztán lefele, a másiktól pedig a legrövidebb út egyszer lefele, balra, és aztán egy kicsit kancskaringósan lefele vezet. Mindez azt fogja eredményezni, hogy vannak olyan pontok az adott labirintusban, amelyekhez ugyanolyan hosszúságú, de különböző minőségű út tartozik. Ezek tulajdonképpen különböző utakat szeparálnak, és ezeket szeparáló vonalaknak is nevezzük. Mivel a hullámok közé tartozásnak ugye az egyik tulajdonsága a kritikus méret, akkor ezt a kritikus méretet is tudjuk alkalmazni a legrövidebb út keresésére. Ezen kritikus méretet egy raktár helyiségben való robotnak a legrövidebb útjának a megtalálására is lehet használni, és azt mondjuk, hogy a raktár helyiségünkben a bal alsó sarokból a jobb felső sarokba szeretnénk a legrövidebb úton kerülni, úgy, hogy ezeken a rendelkezésünkre álló ajtókon keresztül kell végighaladnunk. Ezen végighaladás természetesen, hogyha mindegyik ajtó elegendően széles, akkor egy ilyen kvázi átlós utat fog eredményezni. Ha azonban az ajtók között vannak olyan ajtók, amelyek az adott robot nem tud átpréselni magát, mert az adott robot annál szélesebb, akkor ugye a legrövidebb út, hiába is van itt egy ajtó, de ezen az ajtón a robotunk nem fér át, akkor egy ilyen kacskaringósabb távolságot fog eredményezni. De nem csak BZ hullámokkal lehet legrövidebb utat keresni, hanem az úgynevezett nyálkagombákat hívhatjuk megint segítségül. Hogyha ugyanazt a labirintust használjuk, mint a korábban, de erre nyálkagomba darabkákat helyezünk, és megvárjuk, amíg a nyálkagombából egyetlen egy élőlény nem alakul, akkor a nyálkagombák ugye igencsak szeretik a táplálékot, és hogyha ebbe a két piros X-el jelölt helyre teszünk két zappehet, akkor az történik, hogy ezen élőlényben levő fonalas szerkezetben a tápanyag forrás hatására meglevő kontrakciós hullámok frekvenciája megnő, és ez azt fogja eredményezni, hogy ezen fonalas szerkezetek közül azok, amelyek a legnagyobb frekvenciával és ennek megfelelően a legrövidebb úton kötik össze a két tápanyagforrást, megerősödnek, még viszont az úgynevezett zsákutcában levő fonalas sejtecskék megszűnnek. Mindez elég hosszú idő eltelte után azt fogja eredményezni, hogy ezen két pont közötti legrövidebb utat maga a vénás szerkezet során kialakuló véna fogja jelezni. Hogyha megnézzük, hogy milyen mértékben pontos ez a kísérleti módszer, akkor azt tudjuk mondani, hogy tulajdonképpen van két rész, amely eldöntheti, hogy merre, hogy melyik a hosszabb. Ezek közül az egyik részt alfa 1-jel, a másik részt alfa 2-vel jelöltük, és ha a kettő út közti távolságot megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy az alfa 1 egy 20%-kal nagyobb út, mint az alfa 2, mindezt kísérletileg azt jelenti, hogy az adott nyálkagombánk 100%-ban meg tudja találni ezt a 20% eltéréssel rendelkező rövidebb utat, míg viszont a másik rövidebb út keresésénél, amikor a B1 lehetőség és a B2 lehetőség között kell választani, ami között az eltérés mindössze 2%, kísérletileg nem mindig jön ki. Körülbelül olyan 50%-os pontossággal működik ez a rendszer. Ha azonban nem kísérletileg szeretnénk megnézni ezeket az eredményeket és ezeket a különböző optimális útkereséseket, akkor a legcélszerűbb, hogy egy modellt alkotunk. Ezen modellalkotás azt fogja eredményezni, hogy rendelkezésünkre áll egy olyan eszköz, amely biztos, hogy gyorsabban fog működni, mint az adott kísérletnek a végrehajtása. Ezen eszköznek a bemutatására én segítségül hívom, és nem én, hanem Nakagakiék Szaporóból segítségül hívták az USA-nak az autót térképét, és a feladat az volt ennek a modellnek, hogy nézze meg, hogy melyik a legrövidebb út, hogyha valaki autóval akar Seattle-ből Houstonba kerülni. Akkor természetesen az ember föltérképezi az adott hálózatot, és viszonylag hamar megtalálja az adott modell a legrövidebb utat. Ez azonban lehetővé teszi a korrekciót is, ugyanis ha itt Salt Lake City határában azt a híradást kapjuk, hogy Oklahoma City meg Dallas között gond van az autóúton, mert lezárták jó nagy szakaszát, mert baleset volt, és viszonylag hosszú ideig nem is lehet újraindítani ezt a szakaszt, akkor természetesen lehetőség van újra föltérképezni az adott lehetőségeket, és az így kialakított útvonal mentén lehet megtalálni és kikerülni a közlekedési dugót, és végül Houstonba elérni. És végezetül egy matematikus szavaival szeretném zárni az előadásomat, Poincaré idézetével, amelyet Gáspár Vilmos debreceni kollégám fordításában szeretnék tolmácsolni, és ez pedig így szól, hogy a tudós nem azért tanulmányozza a természetet, mert ez a tevékenység hasznos, hanem azért, mert örömét leli abban, hogy a természet szép. Ha nem lenne szép, nem lenne érdemes megismerni, és akkor pedig az életnek sem lenne értelme, és mindezzel köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen docens asszony előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Az idegsejteknek a kommunikációja elektromos impulzusokkal, illetve hullámokkal történik, hogy ez a biológiai, illetve kémiai hullámokra, vagy hullámok modelljében mennyire illeszthető bele, vagy erről tudom mondani valamit a docens asszony.
Az idegsejtekben tapasztalható hullámok ugyanilyen hullámok, ugyanis azok is ugyanilyen gerjeszthető közegben történnek, tehát egy kalap alá esnek, csak mivel ez túl triviális, túlságosan ismert, ezért azt nem hoztam fel az előadásban, az is ugyanebben a kategóriába tartozik, kémiai, biológiai hullámok gerjeszthető közegben.
Valójában akkor kimondhatjuk azt a tételt, amit bizonyos körök hangoztatnak, hogy gyakorlatilag az egész teremtett világegyetem az leírható annak részei vagy egységei, mint hullám jelenség, mert a fizika azt nem tagadja, hogy tehát, hogyha minden anyag és akkor egyben minden hullám, ez az idea kiterjeszthetője, mert a csigaháztól kezdve mondjuk a szívnek a refrakter állapotára gondolok, ez mindenre akkor elmondható-e, csak mi nem tudjuk esetleg mindenről. Köszönöm.
Én nem szeretek ennyire általánosítani, és ráadásul ugye hullámot hiába nevezhetjük hullámnak, azért mindegyik egy kicsit más és más hullám, hisz az, hogyha a hullám tulajdonságokat az elektromágneses hullámokra gondolunk, akkor ott ugye azok egészen más kategória, azok a fizikai hullám körébe tartozik, ahol semmilyen gerjeszthető, reaktív, aktív közeg nem szerepel. Tehát én már a hullámok között is olyan szinten különbséget tennék, hogy vannak azok, amelyek aktív közegben történnek, és ezek ugye mondjuk a gerjeszthető hullámok, és vannak azok, amelyek úgymond inaktív közegben fizikai hullámok, vagy klasszikus hullámok. A végső válaszom az, hogy hát nem hiszem, hogy azért mindig minden annyira monoton és annyira egysíkú, hogy mindent csak egy témakör köré lehet vezetni. Tehát én nem gondolom azt, hogy minden csak hullámmal írható le.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Visi Csaba professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának egyetemi tanára tartja meg a fizikai kémia alapjainak rejtelmei Dióhéjban, nem csak kémikusoknak című előadását. Várjuk Önöket a következő héten is, viszontlátásra!